szívben itt lehet, éreznéd a testemet, rád ragyognak két szemem, el nem múló szerelem. Búj karomba, kedvesem, megölellek rendesen, álmos őszi reggelen, mennyben járunk mindketten.
bankers with their Volvos and their Valentines.
Genset Hungary, tudják, ez az a verseny, ahol középiskolások műhold szimulációkat építenek. Most egy kicsit más apropóval kerestük Székely Anna Krisztinát, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettesét. Adománygyűjtést szerveznek annak érdekében, hogy kiadhassák azt a könyvet, amely az első magyar űrkutató nőről szól 10-12 éves gyerekeknek. Szervusz, itt vagyunk a Civil Rádióban, üdvözöllek, Dudok Dávid vagyok.
Szervusz Dávid, és üdvözlöm a hallgatókat.
Tehát egy kicsit elhadartam, de miről szól ez a kezdeményezés?
Teljesen jól mondtad, az első magyar űrkutató nő Illés Erzsébet sajnos már csak volt, hiszen április elején hunyt el. Ő 90 éves lett volna novemberben, és hát ezt a könyvet, amit az ő életéről és a tudományos munkájáról készítettünk Vince Miklóssal, aki az ELTE fizikusa, ezt szerettük volna még az ő életében megjelentetni, de sajnos hát forráshiány miatt nem sikerült. És hát emiatt indítottuk el ezt az adománygyűjtő kampányt. Többen, vagy hát viszonylag sokan hallottak már ugye az első magyar csillagásznőről, Balázs Júliáról, és elmondhatjuk, hogy Illés Erzsébet nem csak az első magyar űrkutatónő volt, de a második magyar végzett csillagásznő is. Tehát kettős minőségében is szakmailag kiemelkedőt alkotott életében, és hát úgy gondoltuk, hogy az ő élete is egy nagyon érdekes példamutatás, hiszen amikor ő elvégezte az egyetemet, akkor még nagyon kevés lány tanult, vagy kevés nő tanult ilyen jellegű szakon, reálszakon, és főleg csillagásznak kevesen tanultak. És hát ő egy nagyon hosszú pályát járt be úgy, hogy a csillagászatból viszonylag hamar átkerült az űrkutatásba. Az első műholdaknak a pályáját figyelték meg, többek között a későbbi férjével, Almár Ivánnal, és ezeknek a pálya adatoknak az elemzésére ő írta az első szoftvereket, tehát az első űrkutatási programokat is ő készítette.
Ez a kötet tehát az első úrkutatónő életéről szól. Mi a kötet műfaja? Ez inkább egy életrajzi, eléggé száraz anyag, vagy könnyebben olvasható regényformátum? Hogy képzeljük el ezt a kötetet?
Ezt egyfajta motivációs könyvnek képzeltük el. Hát alapvetően 10-12 éves kiskamaszoknak, de igazából nagyobbaknak is érdekes lehet. És nem csak az élettörténetei vannak benne, hanem a szakmai munkájának a fő fejezeteit is Vince Miklós fantasztikusan, érdekesen és közérthetően foglalta össze. Tehát ez egy ilyen színes, szagos, gazdagon illusztrált, könnyen olvasható, és reméljük, hogy érdekes könyv lesz, amivel megpróbáljuk motiválni azokat a kis kamasz, vagy nagyobb kamasz fiatalokat, illetve elsősorban lányokat, természetesen fiúknak is érdekes lehet, akik nem vesztették el az érdeklődésüket a természettudományok iránt, illetve megpróbáljuk felkelteni az érdeklődésüket, hogy érezzék, hogy érdemes ebbe az irányba tovább tanulni, ezzel foglalkozni, mert ezek hihetetlenül érdekes területek.
Mi lehet vonzó egy ilyen életpályában a fiatalok számára, akár a kötelező kezünkbe véve, vagy akár, hogyha esetleg csillagászokkal vagy űrkutatókkal beszélgetünk, akkor mi az, ami igazán inspirálhatja a fiatalokat arra, hogy ilyen pályára lépjenek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mindenkinek más az érdekes ebben, és igazából sokan talán csak azért nem mennek ilyen pályára, ilyen irányba, mert úgy gondolják, hogy ők nem elég jók ebben, vagy hogy a kutatók, a tudósok azok valami különleges emberek, és csak nagyon kevesen alkalmasak erre, holott hát van egy ilyen kisebb fejezet is a könyvben, ami arról szól, hogy a tudósok, a kutatók is ugyanolyan emberek, mint mások. Annyi a különbség, hogy hát kitartás kell hozzá, és akkor tényleg kiemelkedő eredményeket tudnak elérni, és főleg nagyon, nagyon kell szeretniük ezt a témát, amivel foglalkoznak, és hát Erzsének az élettörténete is mutatja, ő mindig, amivel foglalkozott, az teljes szívvel, lélekkel csinálta, és hát maradandót is alkotott. Most, hogy az adománygyűjtésre elkezdtek érkezni az adományok, több olyan üzenetet is kaptunk a támogatások mellé, ami arról szól, hogy rengeteg emberre hatott pozitívan az ő munkássága és a személye is.
Említetted az adománygyűjtést, hogy lehet csatlakozni ehhez a gyűjtéshez?
Az adjukösze.hu oldalon van ez a kampány, és hát tulajdonképpen egy kártyás vásárlás a módszer. Különböző összegeket lehet kiválasztani, illetve egyéni saját összeget is meg lehet adni, hogy attól függően, hogy kinek mekkora, vagy milyen lehetőségei vannak. És hát természetesen a mand.hu-n, a Magyar Asztronomikai Társaság honlapjáról is elérhető ez a hely, és hát ott egy hosszabb leírás is található a könyvről, illetve erről az egész kampányról.
Hogy tervezitek a terjesztést, hogyha sikerül a könyvnek a megvalósítása?
Hát a szerencsénkre a Tipotek kiadó elvállalta a könyvnek a kiadását, és hát ők ugye az ilyen természettudományos ismeretterjesztő könyvek létrehozásában és terjesztésében profik, úgyhogy ők fogják ezt megoldani, és hát egy fantasztikusan jó választással Szabados Lászlót bízták meg, vagy kérték fel a könyv szerkesztésére, aki hát Erzsivel is jó viszonyban volt, és szakmailag is kapcsolatban voltak, úgyhogy bízunk benne, hogy ez egy tényleg jó kezekben lévő kiadvány lesz, és, illetve hát már az, és reméljük, hogy Erzsinek a születésnapjára november közepére meg is tud jelenni.
Mit mondanál, hogyan buzdítanád azokat, akik esetleg még sosem adományoztak, hogy mégis érdemes egy ilyen ügy mellett kiállni, mivel buzdítanád a hallgatókat?
Hát azt tudjuk, hogy Magyarországon is, de az egész világon is csökken a természettudományos irányban tovább tanulók, vagy természettudományok iránt érdeklődő fiatalok száma, és nagyon fontos lenne, hogy megmutassuk a fiataloknak, hogy igenis ezek nagyon érdekes dolgok, és érdemes ilyen irányban tovább tanulni. És hát Erzsinek az életútja és a szakmai munkája is páratlanul érdekes, úgy gondolom. És hát Erzsi egyébként, ugye számtalanszor, vagy jó párszor találkoztunk vele, amikor végigbeszéltük az életét, meg a munkáját, és egy fantasztikus, melegszívű, kiváló ember volt, és aki csak emlegeti, mindenki nagy szeretettel emlékszik rá. És hát megpróbáljuk a fiataloknak is továbbadni azt, hogy érdemes ezekkel foglalkozni, és hát a lányoknak különösen, mert a lányok még mindig bátortalanabbak ezeken a területeken.
Motiválásként említek pár számot, 2,6 millió forint a cél, és eddig 1 millió 200 ezer forint gyűjt össze, és még 85 nap van hátra, szóval én úgy látom, hogy ez igazán teljesülhet, ez az adománygyűjtés, és hát tényleg az adjukössze.hu weboldalon nagyon könnyen megtalálható mindez.
Igen, ez egészen fantasztikus élmény, hogy ennyire gyorsan gyűlik a támogatás. Meg kell, hogy mondjam, hogy a beállított célösszeg az egy ilyen szerény remény volt, de nem bánnánk, hogyha több összegyűlne, mert akkor ki is tudnánk nyomtatni a könyvből néhány száz vagy akár ezer példány. Ez a beállított célösszeg, ez arra elegendő, hogy a nyomdakész PDF fájl elkészüljön. Úgyhogy mi nagyon örülnénk, hogyha ezen egy kicsit túl is szaladna a támogatás, és akkor tényleg valóban meg tudnánk jelentetni a könyvet novemberre.
Buzdítunk, tehát, köszönjük szépen, buzdítunk tehát mindenkit, hogy akinek fontos ez az ügy, hogy az adjukössze.hu támogassa Illés Erzsébet munkásságát összefoglaló könyvnek a kiadását, és még egy gyors kérdés, mikor lesz a Kenszet döntője, ha jól tudom, akkor elhalasztottátok idénre.
Igen, sajnos el kellett halasztanunk, de nem baj, megszerveztük. Július 31-én lesz az indítási nap, és augusztus elején pedig a prezentációkat fogjuk meghallgatni az indításon gyűjtött adatokról.
Tehát július utolsó hétvégén várnak majd, tudunk újra visszatérni arra, hogy hogyan alakult az idei Kenszet verseny. Székely Anna Krisztina, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettese volt a vonalban a vendégünk. Köszönjük szépen, minden jót neked, szia!
Nagyon köszönöm a lehetőséget, minden jót, szervusz, viszont hálásra!
Mi nem virágoztál minden fa levelen, minden fa levelen, cidrusfa tetején, hey, de nem az a rúzsa, ki kis kertben nyílik, hanem az a rúzsa, ki egymást szereti. Laskai erdőben ritka rendet vár, jó lovai vannak, hamar hazaér, jaj lesz nekem rózsám, hogyha nálad én, jó lovai van.
114, 115, 116,
117 perc.
Ezeket a bevezető vidám sorokat vagy dalokat örömmel hallgatnánk, de egy szomorú esemény kapcsán fogunk most beszélgetni. Többen olvashatták, és a Facebook tele van iszonyú, vagy nagyon nagy mennyiségű hálával, köszönettel. Sebő Ferenc meghalt hétfőn, és búcsúzik tőle az ország, a szakma, az ismerősök, a táncot kezelők, szóval nagyon sok mindenki. Nógrádi Gábor a vendégünk, aki abban az időben, mikor a nevezetes Sebő Klub elindult, a Kassák Klubnak az igazgatója volt, és ő vele beszélgetünk erről. Szia, Gábor!
Szia, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Emlékszel-e az indulásra? Mert én úgy emlékszem, mintha a Sebő Klub indulásán a sebőjék ott se lettek volna.
Hát azért a Sebő Klub indulásánál ott voltak, csak a történet ugye úgy kezdődik, hogy volt egy koncertjük nagy sikerrel, és hát amit néha elmondok, egy fantasztikus dolog, hogy a Nógrádi Gergő akkor másfél-két éves volt, és egy csomó népdalt meg gyeredalt már tudott, és borzasztóan tetszett neki a sebőjéknek a nótái, a sebőjéknek a stílusa, hát maguk sebőjék. Na most neki tetszett, nekem tetszett, az anyjuknak tetszett, neked tetszett, klubtagoknak tetszett, tehát úgy döntöttünk, hogy oda hívjuk őket, és igazad van, amikor megbeszéltük velük, akkor ők éppen Japánban voltak, fölhívtuk őket telefonon Japánban, és kihangosítottuk a beszélgetést, és így született meg a Sebő Klub.
Igen, ez egy ilyen kísértetés, akkor még technikailag ez egy bravúrnak számított, hogy Japánt a civil rádióban élőben kapcsolni tudtuk. Na hát ez a vidám része, de aztán hazajöttek, és Koltai Gergő itthon volt, tehát a zenekar harmadik tagja, igen, és ő volt, igen, aki házigazdája volt ennek az első alkalomnak, hogyha nem csal a emlékezetem, ami már mostanában előfordul persze velem. Na, hát mondjunk egy pár dolgot, hogy mi volt ennek a jelentősége, meg milyen örömei, meg különlegességei, meg hát akár kudarcai, vagy küzdelmei voltak.
Igen, tulajdonképpen egy ilyen akció az abból született, mint mondtam, hogy tetszett nekünk a lóta. Gondoltunk még a politikai háttérre, hogy valójában ez egy bizonyos fokig kis forradalmi tett abban a korszakban, hiszen ugye népzenét játszottak, táncházat csináltak, Erdélyből hozták a motivumokat, a táncházakat, sőt, táncolókat, táncosokat is hoztak onnan. Tehát ezt nem tudtuk, ezt akkor tudtuk meg, amikor kiderült, hogy a belügy az a ablakon kívül, tehát az utcáról hallgatja, hogy mi történik benne a Kassák klubban, és ebből aztán kis botrány lett, amit hát a Vitány Iván elintézett, hogy ne legyen belőle nagyobb, engem is megkeresett a belügy. Tehát akkor tudtuk meg, hogy valójában ez egy politikai lázadásnak számít. Nyilvánvaló Ferjék azért valahol mélyen tudták, meg Vitányi is tudta, de mi egyszerű klubosok úgy gondoltuk, a zene nagyon jó, a tánc nagyon jó, ennek őrült sikere van, úgyhogy ha van egy csoport, amelyik a diszkót hallgatja, akkor az övé a diszkó, ha van egy csoport, amelyik a Sebőiket akarja hallgatni, azt hallgatja, mindenkinek virágozzon minden virág.
Arra emlékszem, hogy ebben az időben mondtad, hogy ők is jártak gyűjteni, de hogy nem is tudom, hogy divat lett, de gyakorivá vált, hogy fiatal magyar csoportok fölkerekedtek és elmentek Erdélybe. Részben talán zenét, részben táncot megfigyelni, részben azt a közeget, azt a milliót megtapasztalni, ami ott van. Tehát, hogy divatossá vált, amúgy sem volt ennek, tehát nem volt nagy nehézsége, habár politikailag ez tényleg egy ilyen nem szeretett dolog volt. És hát a másik, amire a politika nyilván fölfigyelhetett, és nyilván mi a szervezésnél nem ilyen filozófiai dolgokkal foglalkoztunk, vagy főként tenem, hogy itt az identitás, ha megjelenik, akkor az emberek elkezdenek a gyökereikkel foglalkozni. Szóval, hogy ez sokfele elvezethet, és igen, el is vezetett.
Bizonyos értelemben ez egy pici lázadás volt. Én nem voltam benne, én nem jártam, ezért Erdélybe jártam, de rokonokhoz mentünk. Tehát nem jártam ezért Erdélybe, nem gyűjtöttem. Tehát ez az ő részükről, mert azt hiszem, egy kis tudatos lázadás volt. Úgyhogy ez egy természetes volt. Úgy, ahogy most a Fidesz uralom ellen voltak természetes lázadások, ugye óriási tüntetések, meg minden. És ez mind összefonódik. Úgy, ahogy te mondod, az identitásukat keresték az emberek, miután akkor a magyar identitás, tehát Kádár alatt nem volt túlságosan előtérbe, sőt, ha lehetett, akkor elnyomták, eltiltották, sőt, elüldözték az embereket, ha éppen kellett Magyarországról. Tehát ez akkor lázadásnak számított. Mi felkaroltuk, de akkor még nem tudtuk, hogy ez lázadás, azt tudtuk, hogy nagyon jó a zene.
Tehát nem partizánok voltunk, úgyhogy biztonság.
Hát, hogy mondjam, titkos partizánok, akik maguk se tudják, hogy partizánok. Van ilyen partizán? Nem tudom.
Minden esetre.
Saját maga se tudja.
Egy másik aspektust hadd mondjak ennek kapcsán, amiben így belekavarodtunk, és az elején ez nem tudom, hogy számodra világos volt-e, vagy egyértelmű, hogy nagyon sokféle szakterület kezdett megjelenni. A fotózás, a fotózásnak külön, már minőségi típusú fotózás, tehát nem csak emlékfotózás, nagyon sokan mentek ki. Nem csak élményeket fotóztak meg, táncoló embereket, hanem aztán motivumokat, természetet, kisváros részeket, falvakat, tehát hogy ezekből emlékszem, hogy minden alkalommal a Sebő Klubon voltak olyan vendégek, akik a saját tevékenységüket mutatták be, és amivel gazdagították, szóval kiderült, hogy nagyon sok fele elvezet ez a tánc.
Na persze, de hát tehát azért, hogy mondjam, emeljük meg ezt a dolgot egy kicsit úgy, hogy valójában minden egyes identitáskeresés és minden egyes pici lázadás az úgy működik, nem csak a táncházba, és nem csak a sebűbe, és nem csak a fotózásba, de abba is, hogyha egy Nagy László verset olvastál, vagy Juhász Ferencet, vagy Vörös, vagy meghívtuk őket, hát hiszen te szervezted, tehát te tudod a legjobban, hogy meghívtuk őket, és az egy lázadás formája volt. Minden olyasmi, amit az ember csinál, és ami eltér a nagy átlagtól, eltér a vezető kormányzati eszmevilágtól, az mind-mi tulajdonképpen egy pici forradalomnak tekinthető. Akkor is így volt, később is így volt, most is így van, és hát április 12-én ez robbant fel igazából. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen költői dolog, de hidd el,
legyünk költőiek.
Minden lázadás, amit az ember nem az átlagban, nem a masszában, nem a tömegben, nem a, hogy mondjam, a nagyon elfogadott állami filozófiába illeszkedve csinál.
Minden, ami változáshoz vezethet.
A mentálhigiénés egyensúly keresése. Most például, ami elhangzott az előbb, ez a hol jártál az éjjel cinege madár, érted, ugye lejátszottátok, ha jól hallottam.
Igen.
Na most, amikor jöttem hazafelé Pestről éppen most, akkor végig a vonaton ezt dúdoltam. Most hogy van ez, hogy én a vonaton végig ezt dúdolom, ti meg lejátszátok a civil rádióba. Szóval itt valami nagy közös, együttes élmény forraszt össze bennünket, ami lehet, hogy ott kezdődött a sebőkúban.
Annyit hadd mondjak ehhez, hogy a bevezetőben itt említettem, hogy elképesztő mennyiségű reflexió, jó kívánság és élmények felhozatala történt, és ez újból gazdagította, amire az előbb is hivatkoztam, hogy mennyi szakterület felől volt nagy becsülete Sebőferinek, és egyáltalán ennek az egész áramlatnak, iránynak, milyen sokan, nem is gondolja az ember, ugye a néptánc, népzene néptánc most már akkor evidensen kínálkozik, de nagyon sok egészen más terület is, ahol valamit annak a területnek is adott, ez valamit inspirált, és akkor, amire te hivatkoztál, hogy igen, a változásnak ez egy segítsége volt. Tulajdonképpen a Kassák Klub ebben az időben Budapestnek nem egy lokális helyi intézménye volt, hanem egy központi intézményévé vált, hiszen áramlottak ide, jöttek a város minden részéből, rengeteg mindenkivel utólag találkozom, és kiderül, hogy mi a Kassákban elvileg találkozhatunk, csak nem tudtunk egymásról.
A posztokban, egyébként a Facebookon, a posztokban láttad, hogy mindenki mondja, hogy hát nem is tudta, hogy ott volt én gyerekként.
Milyen jó dolgotok volt, hogy ti ilyennel foglalkoztatok, írja valaki.
Igen, úgyhogy félelmetesen jól összefogta. Hát nézd, de ez nagyon hosszú történet, azt hiszem, ez tényleg nem fér bele 10 perc, vagy 5 percbe erről tanulmányokat kellene írni, hogy hogyan történt, hogyan, lehet, hogy meg is írták, csak éppen nem találkoztam vele, hogy hogyan történt a Kassák Klubban ez a centrális, hogy mondjam, összegyűlt tömeg, ahogy te mondod, mindenféle szakterületről. De hát gondold meg, hogy megjelent ottan a Szörényi Levent, a Vitányi, a Nagy László, a sorba az emberek jöttek, együtt hegedült, emlékszem, a Vitányi a Szörényivel, ugye mind a ketten ott a hegedűkkel hozták, és hát félelmetes, mert hát Sebő ott volt, félelmetes együttes dolgok voltak, aminek mi helyet adtunk, mert hát mi voltunk ugye a klubban, te klubvezető voltál, én meg a Völgyesi Ház vezetője.
Még annyit hadd mondjak, hogy az legelső dal, ami a mai nap indulásánál volt, az Őszi éjjel galagonya szám, és te magad már hivatkoztál Gergő fiadra, hogy tulajdonképpen egy nemzedék nem csak népzeneként, hanem egyáltalán Vörös Sándor és társainak a gyerekdalai, vagy gyerekversei kapcsán, amelyeket megzenésítettek, onnan lett népszerű. Tehát nem is mindenki tudja, hogy ez összekapcsolódik, hogy táncház, meg Őszi éjjel izzik a galagonya, hogy ezek egytőről fakadnak.
És tudod, hogy a Gergő az egyik magán e-mailben, amit tegnap küldött át, nekem azt írta, hogy a zsigereimben van állandóan ez a zene. Ezt írta, ennyit írt, a zsigereimben van. Na most nem csak az ő zsigereibe, hanem itten százezrek, millió zsigereibe van Sebő Ferinek, és hát ugye Halmos Bernak, a többieknek, Őrinek, stb. Őri Péternek a zenéje, meg hát a többiek, a muzsikás együttes, a többieknek a zenéje. Tehát itten millió és millió ember egy közösségé vált.
Ez...
Lehet, hogy a többségük egyébként most jól szavazott április 12-én.
Csak visszatérsz, de nem baj. Ez tulajdonképpen már kitágítja, hogy elindultunk egy úton, hogy gyerekdalok, aztán a énekelt versek már, mint hogy a gyerekdalok kapcsán, aztán a táncház, a népzene, és aztán a nem gyerekdalok,